Mikiás könyve 1-től a 7. fejezetig. Ez volt az Úr igéje, ami a móreseti Mikiáshoz szólt, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának idejében. Ezt látta Szamáriáról és Jeruzsálemről. Mikiás nagyjából Ézsaiással egy időben profétált. A Királyok 2. könyvében olvashatunk Áházról, aki a déli királyság, vagyis Júda egyik gonosz királya volt. Nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr, sőt áldozóhalmokat alakított ki Jeruzsálemben a hamis istenek imádatára. Ezékiás ezzel szemben jó király volt, aki trónra lépése után számos reformot hajtott végre. Ha Mikiás proféciája Ezékiás király uralkodásának idejére tehető, akkor Izrael, vagyis az északi királyság veressége után járunk. Az asszírok már meghódították az északi királyságot, Ezékiás idejében pedig a déli királyság ellen intéztek támadást, az Úr viszont közbelépett, így végül az asszírok verességet szenvedtek. Mikiás proféciája pedig Szamária és Jeruzsálem ellen szól. Halljátok meg, minti népek, figyeljen a föld és aki rajta él. Mert az én Uram az Úr tanúskodik ellenetek, igen, az Úr az ő szent templomából. Arra hívja tehát az embereket, hogy hallják meg, amit szól Isten ellenük. Az Úr eljön szent helyéről, leszáll és a föld magaslatain lépked. Megolvadnak alatta a hegyek, és a völgyek meghasadoznak, mint a viasz a tűztől, vagy mint a lejtő a lezúduló víztől. Jákob bűne miatt történik mindez, és Izrael házának vétkei miatt. Honnan ered Jákob bűne? Nem Szamáriából? Ahol az északi királyságban először vezették be a Baál imádatát. Honnan ered Júda vétke? Nem Jeruzsálemből? Az áldozóhalmokat Áház uralkodása alatt Jeruzsálemben hozták létre. Szamáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szőlőskerté, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapjai is előtűnnek. Vagyis az épületeket egészen az alapokig rombolják le majd. Ha ma Izrael területén jársz, és Sikemet elhagyva Megiddó felé veszed az irányt, egy szép völgyhöz érkezel. Ez a dimbes dombos rész már Szamária, ahol mindent olajfák és gyümölcsfák borítanak. Ha a főútra térsz, és elindulsz felfelé Szamária irányába, először egy kapuhoz érkezel, amely a római megszállás idején a város bejárata volt. Ha továbbmész azon az úton, római oszlopokat találsz mindkét oldalon, Szamária városát ugyanis a rómaiak építették újjá. A hegy tetejére érve Áháb és Omri palotáját találod, ezek egykor impozáns paloták voltak, amelyeket elefántcsont bútorokkal rendeztek be. Szamária városa valaha meseszép város volt ott a hegytetőn. A városlakók bevehetetlennek gondolták Szamáriát, de Isten mégis megjövendőlte pusztulását. Ha ma ellátogatsz arra a helyre, még mindig megnézheted, hogy hol gurították le a köveket a hegyen, sőt, láthatod a romokat is. A profécia valóban beteljesült. Előtűntek a város alapjai, láthatóvá váltak Áháb és Omri egykori palotájának alapjai is. A város elpusztult, és mind a mai napig romokban hever. Bálványszobrai mind összetörnek, és minden szerzeménye tűzben ég el. Minden bálványát megsemmisítem, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. Emiatt gyászolok és jajgatok, mezitláb és ruhátlanul járok. Üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struccok. Mert halálos csapás, amely Júdát érte. Az északiak bálványimádása a délieket is megfertőzte, mert ők is szent ligetekben és áldozóhalmokon kezdtek áldozni. Egészen népem kapujáig, Jeruzsálemig jutott. Itt az asszír támadásra utal. Ne mondjátok el Gádban, ne is sírjatok, a Bétafrában lakók a porban fetrengjenek. Gád a filiszteusok egyik jelentős városa volt. Amikor Dávid Sault és Jonatán gyászolta, ugyanezt parancsolta. Ne mondjátok el Gádban. Nem akarták, hogy az ellenségeik örvendezzenek fájdalmukon, hiszen általában a filiszteusok nagy előszeretettel ünnepeltek, amikor meghallották, hogy Isten népe bajba keveredett. Emlékezzünk csak Sámson történetére. Amikor Sámszont bevonszolták a filiszteusok istenük Dágon házába, az volt a szándékuk, hogy kigúnyolják Sámszont, és ünnepeljék tehetetlenségét. Ezért mondogatták tehát többen is az igében, hogy nem mondják el Gádban, nehogy az ellenség örvendezhessen Isten népének szanyarú sorsán. A próféta a továbbiakban szójátékokban fejezi ki mondani valóját, bár a fordításokból ez nem derül ki. Vonulj el, Száfír lakossága, szégyenkezve mesztelenül. Nem mer kijönni a lakosság Canaánból, Bét-Écel gyásza miatt nem lehet ott megmaradni. A Száfír kifejezés annyit jelent, hogy szépséges. A Canaán pedig azt jelenti, hogy menetelni. Vagyis a menetelés lakói nem menetelnek. Mennyire várja a jó hírt Márót lakossága? A Márót keserűséget jelent. Milyen veszedelem jött az Úrtól Jeruzsálem kapujára? Ez ismét egy utalás az asszír támadásra. Fog lovat harci kocsid elé Lákis lakossága. Lákis azt jelentette, hogy lovak városa. Itt kezdődött el a vétke Sion leányának. Lákis egyike volt azoknak a megerősített városoknak, amelyeket az asszírok elfoglaltak a támadás során. Jeruzsálem viszont már nem került asszír kézre, mert Isten közbeavatkozott. Bizony benned találhatók Izrael bűnei. Ezért adj válólevelet Móresed Gátnak. Akzib házai megcsalják Izrael királyait. Az Akzib szó hazugságot jelent, vagyis a hazugság házai megcsalják majd Izrael királyait. Azt olvassuk tehát, hogy a szépséges lakossága szégyenkezve és mesztelenül vonul el, a menetelés lakói nem mernek majd menetelni, a keserűség lakossága jó hírt vár, a lovakvárosa lakóinak pedig lovat kéne fogniuk harci kocsijaik elé. Mindez Mikeás szójátéka. Elhozom, aki meghódít téged, Márésa lakossága. Adullámig terjed csak Izrael dicsősége. Majd ezután a gyászról ír. Előbb leborotválták a hajukat, aztán 30 napig növesztették, majd ismét leborotválták, és a levágott hajat felajánlották az Úrnak égő áldozatul. Abban a kultúrában ez volt a gyászjele, ennek gyakorlata pedig mind a mai napig fennmaradt. Amikor például haláleset volt a családban, a férfiak gyakran 30 napig nem borotválkoztak. Sok rabbi persze egyébként is hosszú szakált növeszt, de mi valóban találkoztunk már olyan barátunkkal Izraelben, aki hosszú szakállat növesztett, mert meghalt az egyik családtagja. Szakálukon kívül ilyenkor általában 30 napon át a hajukat is növesztik a gyászjeléül. Vágd le a hajad gyászodban, drága gyermekeid miatt. Olyan kopaszra nyírd magad, amilyen a keselyű nyaka, mert fogságba mennek a tieid. A gyermekek egy részét lemészárolták, az életben maradtakat pedig fogságba hurcolták. Isten a második fejezetben tovább sorolja Izrael elleni vádjait. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk. Vagyis azokról van szó, akik visszaélnek hatalmukkal. Megkívánják a mezőket, és elrabolják. Itt valószínűleg Nábot szőlőjére gondolhatott, ami egy napon megtetszett Áháb királynak. Mivel Nábot a tulajdonos nem akarta eladni neki szőlőjét, a király elszomorodott. Amikor felesége megkérdezte tőle, hogy mi baja, a király elnyafogta neki problémáját. Nábot nem hajlandó üzletet kötni. Pedig annyira akarom azt a szőlőt, toporzékolta a király. A felesége azzal nyugtatta, hogy ő majd elintézi a dolgot. Fel is bérelt néhány gazfickót, hogy hamisan tanúskodjanak Nábot ellen, így Nábotot végül halálra kövezték. A király pedig hamarosan ezt a hírt kapta. Nábot halott. Menj és vedd birtokba a szőlőt. Áháb felesége, a gonosz Jezabel erőszakkal vette el tulajdonát. Visszaélt a hatalmával, és saját javára használta. Megkívánják a mezőket, és elrabolják. A házakat is elveszik, kihasználják az embert és házát, őt magát és birtokát. Vegyük észre az árulkodó jeleket. Először is az irigység, másodszorban az erőszak, harmadszorban pedig az elnyomás. Mindhárom dolog mindennapossá vált Szamáriában. Ezért öntötte ki rájuk Isten az ítéletét, és ezért engedte meg az asszíroknak, hogy fogságba hurcolják őket. Azért ezt mondja az Úr. Most én tervezek rosszat a nemzetség ellen, nem húzhatjátok ki belőle a nyakatokat, és nem járhattok kevélyen, mert gonosz idő lesz az. Azon a napon példázatot költenek, és sírató éneket mondanak rólatok, amely így szól. Végünk van, el kell vesznünk. Népem öröksége gazdát cserél. Jaj, elveszik tőlünk, és bitorlók közt osztják szét mezeinket. Ezért nem lesz senki, aki földet mérjen sorsolással az Úr gyülekezetében. Abban marad az áldozatok bemutatása Isten templomában, és nem lesz senki, aki sorra kerülhetne, amit egyébként sorsolással döntöttek el. Azt mondogatták Isten prófétáinak, hogy ne prédikáljanak. Ne prédikáljatok, prédikálják ők, ne prédikáljatok ilyeneket. Nem érhet minket ilyen szégyen. Szabad-e ilyet mondani Jákob házáról? Talán elfogyott az Úr türelme? Ilyeneket tenne velünk? Az ő igéi javára válnak annak, aki becsületesen él. A minap mint egy ellenség támad fel az én népem. Vegyük észre, hogy bár ellenszegültek Istennek, Isten mégis saját népének nevezi őket. Micsoda szeretet ez, amely nem enged el. A minap mint egy ellenség támad fel az én népem, a köntösről a palástot letépik a gyanútlanul járókról, a háborútól idegenkedőktől. Népem asszonyait kiűzitek kényelmes otthonukból, gyermekeitektől elveszitek ékes országomat örökre. Keljetek föl, menjetek innen, mert nincs itt nektek hely. Elpusztultok a tisztátalanság miatt, a megsemmisítő pusztulás miatt. Ha egy szélhámos és csaló így hazudna, borról és italról prédikálok, az lenne csak prófétája ennek a népnek. Nem akarták meghallani Isten szavait, inkább azt mondták Mikiásnak, hogy többé ne prófétáljon. De amikor valaki más jelent meg hirtelen, és azt hirdette, hogy a bőség és a bor napjai várnak a népre, őt azonnal prófétaként üdvözölték, és nagyon szívesen hallgatták. Az ember azóta sem változott sokat. Az emberek ma sem akarják meghallani, hogy Isten egy napon kiönti majd ítéletét a bűnös világra. Sokkal inkább szeretik azt hallani, hogy minden rendben lesz, ne aggódjunk, és gondolkodjunk pozitívan, mert a végén minden jól alakul. Erre persze azonnal azt kiáltják. Mondj még ilyeneket! Ahogy egyre gyorsabban süllyed a hajó, nem akarják meghallani az igazságot, Isten pedig megfeddi őket, hogy az igazság helyett hazugságokat akarnak elhinni. Isten most Izrael maradékát említi, akikben munkálkodni fog. Összeszedem az egész Jákobot, összegyűjtöm Izrael maradékát. Összeterelem őket, mint juhokat a karámban, mint nyájat az akolban, tömegestül lesznek ott emberek. Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, élükön maga az Úr. Az Úr ezután az eljövendő ítéletről szól azok ellen, akiket fogságba hurcoltak. Ezt mondta, halljátok meg Jákob elöljárói, Izrael házának vezetői. Nem ti nektek kell-e ismerni a törvényt. Ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat. Lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst. Ti megettétek népem húsát, lenyúztátok róluk a bőrt, csontjaikat összetörtétek, és feldaraboltátok, mint a húst, amely fazékba vagy bográcsba kerül. Majd kiáltanak még az Úrhoz, de ő nem válaszol nekik, hanem elrejti orcáját előlük akkor, mert gonosz tetteket követtek el. Ezt mondja az Úr azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van harapnivalójuk, de hadat indítanak az ellen, aki nem ad nekik enni. Isten felemeli a hangját a nép ellen gonosz cselekedetei miatt, sőt, figyelmezteti őket, hogy hamarosan eljön ítélete, bár a nép nem akarta meghallani szavait. De az ítéletnek mégis el kell jönnie. A próféták pedig békességet hirdetnek, de félrevezetik az embereket. Olyan éjszaka szár rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendőlés. Leáldozik a próféták napja, nappal is sötétség borul rájuk. Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. Isten nem szól többé hozzájuk. És ez meg is történt. Isten 400 éven át csendben maradt. vagy egyszer csak megjelent Keresztelő János a pusztában. Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákobnak a bűnét, Izraelnek a vétkét. Halljátok meg ezt Jákob házának előjárói, Izrael házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok. Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet. Előjárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jószolnak, és még az Úrra hivatkozva mondják. Közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. A lelki és a helyi vezetők egyaránt romlottak voltak. Az emberek előjárói, az emberek bírái és a városi tanács tagjai mind kenőpénzeket fogadtak el. A szolgálat is hivatásossá vált. Hivatásos papok tanítottak fizetésért. A proféták pénzért jósoltak, miközben azt mondogatják, az Úr velünk van, nem érhet bántódásunk. Ezért miattatok felszántják a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmazzá lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. És Jeruzsálem valóban romhalmazzá vált. Sáló professzor abban a romhalmazban folytatott ásatásokat, amely Mikás proféciájának idején Jeruzsálem volt. Bár az asszír támadástól megmenekült Jeruzsálem, a babiloniak később Nebukadnezar vezetésével elpusztították és kifosztották a várost, lerombolták a templomot, a városfalait és a házakat. Érdekes ásatások folytak az úgynevezett Ófeli hegyen, amely a Siloam medence felett húzódik. Arról a hegyről van szó, amely a Gihoni forrásnál emelkedik a magasba, ahol Ezékiás az alagutat ásatta. Azon a hegyen található Dávid városa. Maga a hegyvonulat tovább folytatódik egészen a templomhegyig, tehát így a Moria hegyének részét képezi. Az ezen a területen végzett ásatások többek között feltárták azokat a házakat, amelyekben Mikiás próféta idejében éltek az emberek. Érdekes, hogy a házakban sok bálványszoborra bukkantak. Hamis istenekre, amelyeket a házlakók imádtak. El sem hinni az ember, hogy mennyi ilyen bálványra bukkantak. Bár a proféták figyelmeztették őket, a nép mégis bálványimádásra adta a fejét, és ennek eredményeként pedig el kellett pusztulniuk. A hamis proféták persze azt mondogatták, hogy minden rendben lesz, Isten velük van. Pedig Isten készen állt, hogy kiöntse ítéletét a népre. Ezen a ponton a jövőbe tekintünk. Az itt olvasottak egyelőre még nem következtek be, bár hamarosan megvalósulnak, mégpedig a közeljövőben. Az utolsó napokban az úrházának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Isten uralkodni kezd a földön, és az úrházának a hegye szilárdan áll majd. Eljön sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk az úrhegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Itt most már a királyság koráról van szó, amikor Jézus újra eljön és uralkodik. Az Úr nekiadja Dávid trónját, ő pedig megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A népek pedig ezt mondják. Gyertek, menjünk fel Jeruzsálembe, üljünk oda Jézus lábához, és tanuljunk tőle. Azokban a napokban szeretnék én igazán ellátogatni Izraelbe, amikor ott ül az Úr a trónján és uralkodik a Sionon. Milyen izgalmas is lesz az! Szerencsére akkor majd nem egy rozoga 747-essel kell Izraelbe repüljünk. Isten akkorra egy teljesen új közlekedési módot készít el nekünk. Elmegyünk Jeruzsálembe, és amikor megérkezünk, ott lesz Jézus és tanít majd bennünket az Atya útjaira. Odaülhetünk Jézus lábához, és egyszerűen csak tanulhatunk tőle. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. És ez milyen csodálatosan hangzik. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyegeti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Engem nagyon felbosszant, amikor gyakran a politikusok utalnak erre az igére, és azt sugallják, hogy ha rájuk szavazunk, ők elhozzák az életünkbe ezt az időszakot. pedig ezt a kort nem egy politikus teremti majd meg. Addig nem köszönthet be, amíg Jézus, a békesség fejedelme el nem jön, és uralkodni nem kezd békességben és igazságban. Ez nem olyasmi, amire az ember valaha is hatással lehet. Sőt, most is éppen ennek az ellenkezőjét tesszük. Úgy is mondhatnánk, hogy most éppen kapáinkból kovácsolunk kardokat. Nekem ez az ige azt sugallja, hogy a királyság korában a fegyverkezésre szánt pénzt, ami szinte csődbe vezeti ma Amerikát, a mezőgazdasági fejlesztésre használják majd fel. A múlt évben a világ országai körülbelül 1 000 milliárd dollárt költöttek fegyverekre és országuk védelmére. Képzeljük csak el, mi történne, ha 1 000 milliárd dollárt költöttünk volna a mezőgazdaság fejlesztésére. Többé nem éheznének az emberek ezrei Kambodzsában és Etiópiában. Mindenkinek jutna elég, és nekünk sem kellene 1 dollárt fizetni egy 1/2 kiló kenyérért, ha ennyi pénzt fordítanának a föld élelmezésére. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Akkor majd nyugodtan elküldheted gyermekedet a boltba egy tejért, és nem kell amiatt aggódnod, hogy valaki útközben molesztálja vagy elrabolja őket. Nyugodtan elmehetsz este sétálni a tengerpartra, és nem kell aggódjál amiatt, hogy valaki rád támad. Minden ember békében és biztonságban él majd, és senkitől sem kell félnünk, az ajtót sem kell bezárni éjszakára. Maga a seregek ura mondta ezt, és ezért egészen biztosan eljön ez a nap. Ha minden nép a maga istenének nevében jár is, mi az Úrnak, a mi istenünknek nevében járunk mindörökké. Ezt a részt szó szerint így is fordíthatnánk, most minden ember saját istenének a nevében jár, azon a napon viszont Jávé nevében járnak majd. Azon a napon, így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam. Az Úr itt megjövendöli, hogy egy napon ismét összegyűjti a zsidókat, Izrael népét, akiket üldöztek és sanyargattak. A sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Ézsaiás ezt írja. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. És te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye, visszatér hozzád, és helyreáll a régi hatalom, Jeruzsálem királysága. Miért kiáltozol annyira? Nincsen királyod? Vagy elpusztult a tanácsadód, hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a szülőasszonyt? Mielőtt ez megtörténik, Izrael életében egy fájdalmas időszaknak kell eljönni. De amikor Izrael vajudni kezd, és amikor a zsidó nép megváltójáért kiált, akkor eljön Krisztus, és erről az Ézsaiás 66-ban is olvashatunk. Jézus a zsidóknak a következőket mondta. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg ezt nem mondjátok. Áldott, aki az Úr nevében jön. Az Úr felment a mennybe az atyához, és addig nem is tér vissza, amíg a zsidó nép vajudásából fel nem kiállt. Áldott, aki az Úr nevében jön. Gyötrődj és kínlódj, Sion leánya, mint a szülőasszony, mert el kell távoznod a városból, a mezőn fogsz tanyázni. Isten kiűzi őket a pusztába, ahol táplálja majd őket ideig, időkig és idő feléig, vagyis 3,5 évig. Babilóniába kell menned, ami a mai Iraknak felel meg, onnan menekülsz meg, ott vált meg téged az Úr ellenségeit hatalmától. Most sok nép gyűlt össze ellened. Ezt mondják. Elbukott. Megvetéssel nézhetünk a Sionra. Sokan megvetéssel néznek Jeruzsálemre. De ők nem ismerik az Úr gondolatait. És ma is pontosan ez történik. Számos ország, kiváltképpen az arab országok, szent háborút terveznek Izrael ellen, és sok nép gyűlik össze Izrael ellen. Azt hiszem, Izrael abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy talán a világ egyik legmagányosabb országa. Szinte minden ország ellene van, ahogy a Zakariás is megprófétálta. Ha az Úr nem állna Izrael oldalán, bizony nagy bajban lenne. de ők nem ismerik az Úr gondolatait, és nem értik tervét, hiszen ő gyűjtötte össze őket, mint kévéket a szérűre. Indulj és csépelj, Sion, mert olyanná teszem szarvaidat, mint a vas, patáidat pedig olyanná, mint az érc, és összezúzol sok népet, szerzeményüket az Úrnak áldozod, vagyonukat az egész föld urának. A szarv mindig az erőt jelképezi, és Isten megígéri, hogy Izrael szarvait olyanná teszi, mint a vas, patáit pedig olyanná, mint az érc. Vagyis arra használja majd őket, hogy ítéletét kiöntse ezekre a népekre. És összezúzol sok népet, szerzeményüket az Úrnak áldozod, vagyonukat az egész föld urának. Tehát Izrael kifosztja majd őket, és jelentős zsákmányra tesz szert. Ezékiel könyvében azt olvashatjuk, hogy amikor Izraelt összegyűjti az Úr, és ismét egy néppé kovácsolja őket, Isten egy gonosz gondolatot hint el Magóg vezetőinek a fejébe, és ez a terület konkrétan napjaink Oroszországának felel meg. És kivezeti őket egész haderejükkel, Irakkal, Iránnal, Togarmával együtt, ami a balkáni államoknak felel meg, és Gomerrel, vagyis a kelet-európai országokkal együtt. És csatlakozik hozzájuk Líbia és Etiópia is. Ezek az országok elindulnak, hogy megtámadják a Közel-Keletet, és megszerezzék az ottani hatalmas olajkészleteket. Amikor azonban Izrael hegyeihez érnek, fellángol ellenük Isten haragja, visszafordítja őket, és az igében azt olvassuk, hogy a zsidó népnek 7 éven át nem kell aggódnia a tüzelőanyag miatt, mert az ellenség fegyvereit égetik majd 7 éven át. Így nem kell aggódniuk az olajárak miatt sem. Ahogy Mikiás könyvében is olvashatjuk, összezúzol sok népet, szerzeményüket az Úrnak áldozod, vagyonukat az egész föld urának. Ezen a ponton Mikiás a jövőből ismét visszatér a jelenbe. Vagdozd magad össze gyászodban, mert ostromot indítottak ellenünk. Bottal verik arcul Izrael bíráját. Ez a profécia Jézus Krisztushoz kapcsolódik, és a Máté 26.67-ben teljesedett be. Jézust valóban bottal verték, hogy beteljesüljön az itt látható profécia. A további proféciák szintén a messiásra vonatkoznak. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár kisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Ez a profécia kimondja, hogy a messiás Betlehemben születik meg. A zsidók éveken keresztül hittek is ebben. Az az igazság, hogy amikor a napkeleti bölcsek megálltak Herodesnél, és megkérdezték, hogy hol kell megszületnie a zsidók királyának, Herodes megkérdezte a jeruzsálemi írástudókat, akik azt válaszolták, hogy Betlehemben, mert a proféta ezt írta. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Abban az időben tehát a zsidók hittek abban, hogy valóban Betlehem lesz a messiás születési helye. Krisztus születése után ez a profécia többé már nem teljesülhet be, mert Betlehemben már senki sem él Dávid házából. Betlehem mára arab várossá vált. Napjaink rabbiai ezért kénytelenek voltak egy új magyarázattal előállni Mikiás proféciájára, és azt mondják, hogy ez az igerész nem is a messiásra vonatkozik. Pedig az írástudók idejében még a messiásra vonatkozott, és maguk az írástudók is úgy gondolták, hogy a messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Ami engem illet, én is inkább a Herodes idejében élt írástudóknak hiszek, mert ők közelebb álltak az igazsághoz. Betlehem valóban Krisztus születési helye lett. De miután Titus megtámadta a zsidókat időszámításunk szerint 70-ben, a zsidók pedig szétszórodtak a világban, Betlehem többé nem volt zsidó lakta város, és még ma sem az. Mikiás proféciája tehát nem teljesülhetne be napjaink Betlehemében, hiszen ott senki sem tudná bebizonyítani, hogy Dávid vérvonalából származik. A profécia értelmében tehát Betlehemben kellett megszületnie Izrael királyának. Származása visszanyúlik a hajdankorban. Ebben a proféciában azt láthatjuk, hogy Krisztus mindig is létezett öröktől fogva, és tudjuk, hogy ezt csak Istenről mondhatjuk el. Károli fordításában ezt találjuk, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Az öröktől fogva kifejezés héber eredetije igencsak érdekes szó. Tulajdonképpen két héber kifejezést is lehetne így fordítani. Az egyik héber kifejezés szó szerint egyfajta holdpontot jelent. Próbáljunk most gondolatban annyira visszamenni időben, amennyire csak lehet. Azt mondják, a világegyetem 10 milliárd éves. Vissza tudtok menni gondolatban 10 milliárd évet? Fel tudjuk egyáltalán fogni, hogy mennyi az a 10 milliárd év? Kétlem, de legalább számadatként el tudjuk fogadni. De mi volt még mielőtt a világegyetem létrejött? Gondolatban milyen messzire tudunk visszakalandozni a múltba? Mivel elménk véges, minél messzebbre próbálunk visszamenni, annál keskenyebbé válik a vonal, amíg el nem jutunk egyfajta holdponthoz. Ennél a pontnál tovább képtelenek vagyunk visszamenni. Ez a holdpont, és ez az egyik jelentése annak a héber szónak, amit úgy is szoktunk fordítani, hogy öröktől fogva. Ennél tovább már nem mehetünk gondolatban, mert képtelenek vagyunk felfogni. Aztán létezik egy másik héber kifejezés is, amit szintén öröktől fogvaként szoktunk fordítani. Ez az a szó, ami ebben az igerészben is szerepel, amely szó szerint azt jelenti, hogy a holdponton túl. Vagyis képzeljük csak el, hogy visszamegyünk az időben egészen addig a bizonyos holdpontig, sőt még azon is túl. Akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Ő már a holdponton túl is létezett. A János 1:1-ben a következőket olvassuk. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kezdetben. De az meg mikor volt? Nem tudjuk, csak annyit, hogy a holdponton túl. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Majd János így folytatja. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Az ige Betlehemben öltött testet, hogy beteljesüljön a profécia. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A messiást megölték, ezért Isten kiszolgáltatja őket. Bizonyos értelemben Isten feladta Izraelt, most pedig egy olyan időben élünk, amelyben Isten a nem zsidókkal foglalkozik, őket hívja magához Krisztus testében. Egészen addig így lesz ez, amíg Izrael vajudni kezd, és el nem kezdi keresni a messiást. Akkor majd Isten újra kijönti kegyelmét és dicsőségét Izraelre. A nyáj elé áll. Ez a profécia Krisztusra vonatkozik, illetve Krisztus kapcsolatára Izraellel a királyság korában. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Emlékeztek, mit mondott Gábriel Máriának, amikor hírül vitte neki Jézus születését? Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Gábriel minden szava egybecsengett az ószövetségi proféciákkal. Ez lesz a békesség. Ő a békesség. Ézsaiás a következőket jövendölte. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Mikiás próféta azt írja róla, hogy ő a mi békességünk. Pál pedig azt írja az efezusiakhoz írt levelében, hogy Jézus a mi békességünk, aki lerombolta a falakat Isten és ember között, és mindannyiunkat egyé tett ő benne. Addig nincs igazi békesség, amíg le nem omlanak a válaszfalak. Ő a mi békességünk, ő lerombolta a válaszfalakat. Csodálatos proféciák ezek Jézus Krisztusról. Ha Asszíria országunkat támad és behatol palotáinkba, ez a profécia Oroszország utolsó időkben bekövetkező támadására vonatkozik. 7 pásztort állítunk szembe vele, és 8 főrangú embert. Okkal kérdezheted, hogy vajon kik ezek? Nem tudom, de majd megtudjuk, amikor a profécia beteljesül. Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát. Megment, ha Asszíria országunkra támad és behatol területünkre. És ez nem csak Oroszország támadására utalhat, hanem valószínűleg az armageddoni csatára is. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, ez pedig valószínűleg a 144 ezer szolgálatára utal a nagy nyomorúság idején. Mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Olyan lesz Jákob maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint az oroszlán kölykök a júnyájak között, amerre jár Tipor és Tép menthetetlenül. Kezed ellenfeleidre nehezedik, minden ellenségedet kiírtod. Azon a napon így szól az Úr, kiírtom lovaidat és elpusztítom a harci kocsikat. Kiírtom országod városait és lerombolom minden erődödet. Kiírtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid. Kiírtom báványszobraidat és szentosztopaidat az országból. Nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat. Az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút. Károli fordításában pedig ezt olvassuk, és haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, akik nem engedelmeskedtek. Ez a nagy nyomorúság időszakára utal, amelyről Dánielben, illetve a Jelenések könyvében is olvashatunk, sőt, maga Jézus is megemlíti. Szeretném, ha valamit észrevennétek Isten szavaiban a nagy nyomorúsággal kapcsolatban. Kire is önti majd ki Isten haragját és ítéletét? A pogányokra. Vigasztaló tudat, hogy az Isten nem haragra rendelt minket. Isten a pogányokra önti ki majd ítéletét olyan mértékben, amire még nem volt korábban példa. Dániel is azt írja, hogy olyan nagy nyomorúság vár a földre, amilyen korábban még nem volt. Jézus pedig azt mondja, hogy olyan nyomorúság közeleg, amilyen soha nem volt, és soha nem is lesz többé. És mindannyian a nagy nyomorúságra utalnak. Figyeljük meg, hogy abban az időszakban Isten a zsidókat használja majd eszközéül, nem pedig az egyházat. A zsidók házának hűséges maradéka lesz majd az eszköz Isten kezében, hogy bizonyságot tegyenek róla a nagy nyomorúság idején. Az egyházat Isten ekkorra már kiragadja a világból. Mi akkor már Istennel leszünk dicsőségben a bárány mennyegzői vacsoráján. Áldott az, aki meghívást kap a bárány mennyegzői vacsorájára. Jézus ezt mondta. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. A Jelenések 5. fejezetében azt látjuk, hogy a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet tart, a föld tulajdonlapját, és egy erős angyal egyszer csak hatalmas hangon kihirdeti. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? János sírva fakad, mert sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem bizonyult senki méltónak arra, hogy a pecséteket feltörje. Akkor a vének közül egy elkezdte Jánost vigasztalni. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzéből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. Majd János ezt írja. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerekkel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Én is Isten fia előtt akarok állni. Nem akarok idelent maradni, ahol Isten majd kiönti haragját a pogányokra. Ott akarok én is állni Isten gyermekeivel a trón előtt. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg a hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr párbeszédét, ti is őszrégi alapjai a földnek. Mert pere van a népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem. Mindezek után még mindig saját népének nevezi őket. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! Látjátok, hogy könyörög Isten az ő népéhez? Mi rosszat tettem? Mivel bántottalak benneteket? Mondjátok meg! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák Moáb királya? Mit válaszolt neki Bálám Beor fia? És mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Isten azt mondja, hogy olvassák csak el Bálám proféciáit. Amikor Bálák megparancsolta Bálámnak, hogy átkozza meg Isten népét, Bálám szájából áldás jött ki. Milyen szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael! Bálám hirdetni kezdte Isten népének dicsőségét, Bálák király pedig egyre csitította, hiszen azért bérelte fel Bálámot, hogy átkozza a népet, ne pedig áldja. Isten itt Mikiásban azt mondja a népének, hogy lapozzanak csak vissza az igében, és olvassák el, hogy mit mondott akkor Isten az ő népéről. Olvassák csak el az ott található áldásokat. Isten nekünk is azt mondja, hogy olvassuk el. Így amikor este hazaértek, olvassátok el Bálám Izraelre vonatkozó proféciáit Mózes 4. könyvében. Ó, én népem, emlékezzetek arra, amit Bálámon keresztül kijelentettem, kiált az Úr, hogy megláthassátok, milyen igazságosan bántam veletek. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Hogyan közelíthetek Istenhez? Kérdezi a próféta. Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ajánljam fel testem gyümölcsét lelkem bűnéért? Tulajdon gyermekemet ajánljam fel Istennek? Mit tegyek, mit vár tőlem Isten? És a próféta így válaszol. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Most valószínűleg azt gondolod, hogy ez nem hangzik rosszul, de nézd csak meg még egyszer. Az Isten azt kéri, hogy igazságosan cselekedj. Vajon mindig azt tetted, ami helyes? Mindig őszinte és tisztességes voltál? Soha nem csaltál? Soha nem titkoltad el az igazság egy részét? Hát igen, ezt ki is húzhatjuk a listáról. De mi van a következővel? Szeresd az irgalmasságot. Vajon tényleg szereted az irgalmasságot? Vajon szeretsz egyszerűen csak megbocsátani és azt mondani, hogy rendben, felejtsük el, nem számít? Vagy inkább visszavágsz, és egyre csak azt hajtogatod, hogy ezt még visszakapja, ha addig élek is. Harmadsorban pedig arra kér bennünket az Isten, hogy alázatosan járjunk vele. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. És mi szerepel elsőként a listán? A kevés szemek. Az Úr ezt mondja, az összeomlást Gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Isten gyűlöli az emberi büszkeséget. Isten arra vágyik, hogy alázatosan járjunk vele, ezt kéri, és ehhez ragaszkodik. De én elbuktam, nem jártam alázatosan, nem szerettem az irgalmasságot, nem cselekedtem helyesen. Mit kér tőlem akkor Isten? 1000 kost vagy olajpatakok 10000-eit? Mit adhatnék én Istennek? Mit kér tőlem Isten? Nem kér sem 1000 áldozati kost, sem olajpatakok 10000-eit. Ehelyett inkább így szól. Megmutattam neked a helyes utat. Cselekedj igazságosan, szeresd az irgalmasságot, és járj alázatban. De Uram, én erre nem vagyok képes, akkor mégis mit kérsz tőlem? Jézust is megkeresték ezzel a kérdéssel. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Jézus pedig így válaszolt. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Rendben, ezt meg tudom tenni. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Isten tőlünk is azt kéri ma este, hogy higgyünk az ő fiában, Jézus Krisztusban, mint Urunkban és megváltónkban. Ha te hitedet Jézus Krisztusba veted, ő beköltözik az életedbe, és megadja az erőt, hogy igazságosan cselekedj. Átformálja a szívedet, és szeretni fogod az irgalmasságot. És ahogy rátekintesz, nem leszel többé kevély. Alázatosan jársz majd Istened előtt, ezt kéri tőlünk Isten. A próféta felkiált, mit kér tőle Isten, mit tegyen? Az Úr pedig így válaszol, megmutattam neked, ó ember, hogy mi a helyes. Ezt kérem tőled. Az Úr hangosan kiált a városnak, és üdvös dolog félni az ő nevét, engedelmeskedjetek a vesszőnek és annak, aki azt elrendelte. Még mindig van bűnös ház, bűnös kincsekkel tele, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagyhatom-e a hamis mérleget és az acskóban levő hamis súlyokat? Olvastam egyszer egy pékről, aki Angliában beperelt egy farmert. Azzal vádolta, hogy a farmer egyre kevesebb vajat ad neki, pedig mindig egy kilót kér és ki is fizeti. A pék azt állította, hogy amikor először vásárolt a farmertől egy kiló vajat, az tényleg egy kiló volt. Most azonban már egyre kevesebb vajat kap ugyanazért a pénzért. A farmer ezt válaszolta a bírónak saját mentségére. Uram, nekem otthon csak egy serpenyős mérlegem van, abban mérem ki a vajat, mégpedig úgy, hogy a másik serpenyőbe a pék egy kilós kenyerét teszem viszonyítási alapul. Isten ebben az igerészben elmondja, hogy mennyire utálatos előtte a hamis mérleg a hamis súlyokkal. A serpenyős mérlegeken korábban nagy előszeretettel használtak hamis súlyokat. Egy bizonyos súlyt használtak vásárláshoz, és egy teljesen másikat az eladáshoz. Isten viszont azt mondja, hogy gyűlöli az ilyet. Milyen orvul megszegjük ilyenkor Isten törvényét, pedig Jézus azt mondta, hogy szeressük fele barátunkat, mint saját magunkat. Milyen komolyan megszegjük a törvényt, ha becsapjuk és megrövidítjük fele barátunkat. Hiszen gazdagságunk csupa rablott holmi, a városlakói hazugságot beszélnek, csalárnyelv van szájukban. Pedig én már elkezdtelek verni téged és pusztítani vétkeid miatt. Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félreraksz is, nem mented meg, mert amit meg akarsz menteni, fegyver martalékává teszem. Vetni fogsz, de nem aratsz. Valaki más fogja learatni munkád gyümölcsét. Sajtolsz olajbogyót, de nem kened magad vajjal, mustot is préselsz, de nem iszol bort. Omri szokásaihoz ragaszkodtok, Áháb házának cselekedeteihez. Omri és Áháb Izrael két gonosz királya volt, akik utálatos és bűnös dolgokba vezették a népet. És az ő tanácsaik szerint éltek. Ezért pusztasággá teszem az országot, lakóira pedig iszonyodva néznek, a népek gyalázkodását kell elviselniük. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint amikor valaki gyümölcsöt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban mindnyájan vértontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Mert olyan fontos ember, hogy megkap mindent, amit csak kér. A bíró pedig kenőpénzre vár. Aki a legjobb közöttük, olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak, akkor lesz majd zűrzavar. Lehet, hogy most sárba tiprod Isten törvényét, de eljön majd büntetésed napja. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, az embernek saját háza népe is ellensége. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Az egész helyzet olyan kilátástalan, hogy egyetlen reménységem, hogy az Úrra tekintek. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha eleszem is fölkelek, Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, és itt ez az eljövendő nagy nyomorúságra történő utalás, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. És így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. Csodálatos pillanat lesz, amikor Sion vajúdni kezd, és imáin keresztül elhozza Jézus Krisztus visszatérésének napját. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most ezt kérdezi tőlem. Hol van az Ura te Istened? Saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát. Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől, a tengereken át, a hegyeken át, bár puszta volt az ország lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. Pásztorolt botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Bálsánban és Gileádban, mint a régi időkben. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Mint amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, megóvta őket, ketté választotta előttük a vörös tengert, ugyanúgy ismét csodálatos dolgokat visz majd véghez a népek között. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek, amikor Isten elpusztítja a támadó orosz seregeket. Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat sok néppel, és megtudják majd, hogy én vagyok az Úr. És ezt tette akkor is, amikor kiszabadította népét Egyiptomból. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek, elvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek, portnyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek elő rejtek helyükről, rettegve folyamodnak Istenükhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. A nagy nyomorúság idején az emberek majd könyörögnek a hegyeknek és a szikláknak, hogy essenek rájuk, és rejtsék el őket a bárány haragja elől, mert elérkezett haragjának napja. Az emberek reszketve jönnek majd elő rejtek helyeikből. De Istennek hála, nekünk már nem kell itt lennünk a nagy nyomorúság időszakában. Ha viszont itt leszek, amikor nukleáris katasztrófa éri a földet, nem kezdek majd el rohanni, hogy valamiféle földbe vált üregbe rejtőzzek. Inkább megpróbálom kitalálni, hogy hol robban az atombomba, és odaállok egyenesen alá. Inkább választom ezt, mint azt a szörnyűséges nyomorúságot, ami azokra vár, akik egy atomcsapás után próbálnak új életet kezdeni, és egyáltalán életben maradni egy olyan földön, ami szinte teljesen elpusztult. És gondoljunk csak arra, hogy hányan fognak utána még lassú halált halni az őket ért sugárzás miatt. Ez nem nekem való. Portnyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jönnek elő rejtek helyükről. Képzeljétek csak el, hogy az emberek férgekké alacsonyodnak, mert nem engedelmeskedtek Istennek, sőt fellázadtak ellene. Mindez azért, mert a humanizmus eszméjének értelmében az ember önmagát helyezte legmagasabbra. Letaszította Istent a trónról, és maga ült a helyébe. És nézzétek csak, mit művelnek az emberek a világ trónján ülve. Megpróbálják letaszítani Istent a trónról, megpróbálják kiszorítani Istent az oktatásból, a nemzeti életünkből, és embereket igyekeznek Isten helyébe a trónra állítani. Hirdetik, hogy az ember az evolúció legmagasabb rendű produktuma, véletlenek sorozatának végterméke, nem pedig Isten teremtése, így hát nem is tartozik felelősséggel Istennek. Napjainkban az ember ül az Istent megillető trónon, és vegyük csak észre, hogy hová vezet mindez. Az önmegsemmisítés felé. De mi van akkor, ha valóban elpusztítjuk a Földet egy nukleáris katasztrófával? Mit számít ez annak, aki el sem ismeri Istent? Mert ő véletlen, hogy megjelentünk a Földön, és ugyanilyen véletlenszerűen távozunk majd, mondják. Ugyan kimondhatná, hogy ez vagy az gonosz, hiszen minden relatív. Vagyis ha az én életbe maradásomhoz fontos, hogy egy egész népcsoportot kiírtsak, ugyan kimondhatná meg, hogy helytelenül cselekszem. Hiszen nem létezik egy egyetemes alapvető jó. Ez a fajta egzisztencialista gondolkodásmód, illetve ez a humanizmus teremtett megfelelő lehetőséget Hitler felemelkedésére is. Minden különösebb lelkiismeret furdalás nélkül sterilizáltak embereket, írtották a zsidókat és a keresztényeket, hiszen Hitler paranoiája nem csak a zsidók ellen irányult. A zsidók mellett keresztények ezrei tölték meg a gázkamrákban Németországban. De ugyan kimondhatná meg, hogy ez helytelen volt, ha az egzisztencializmus képviselőinek igaza van. Akkor nyugodtan halálra lehetett éheztetni 10 millió embert Kínába, hogy legyen elég pénz az új köztársaságra. Akkor több millió oroszt el lehet pusztítani Ukrajnában, mert ez jót tesz a társadalomnak. Ilyenkor az állam az Isten, a Cézár az Úr. Az ember ül a trónon. Az emberek azonban féreggé teszik magukat, úgy kúsznak majd elő rejtek helyükről. Rettegve folyamodnak Istenükhöz az Úrhoz, és félnek majd tőled is. És a következő verset nagyon szeretem. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Isten tehát visszafogadja majd ezt a népet, sőt, még mindig saját népének tekinti őket, és még mindig így utal rájuk. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket. Itt Izrael népére utal. A tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Isten megtartja az atyáiknak tett ígéretét. Milyen biztos a próféta Isten adott szavában. Tudja, hogy Isten megteszi, amit ígért. És így is van. Milyen dicsőséges az Isten. Ki lenne Istenhez fogható, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe büntetését? Ki lenne Istenhez fogható, aki ismét helyreállítja népének dicsőségét, és aki az irgalomban leli örömét? Atyám, köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy az irgalomban leled örömödet, és nem akarod, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki megtérjen. Ezért pedig olyan türelmes és gyengéd vagy velünk. Szereteteddel magadhoz vontál bennünket, hogy közösségben lehessünk veled, és milyen csodálatos, mennyire drága is ez a közösség Istennel. Urunk, mennyi előnyünk származott már a veled való kapcsolatunkból. Micsoda áldást hozott már az életünkbe az, hogy veled járunk. Urunk, segíts nekünk a te szent lelked által, hogy mindazzá váljunk, akivé tenni szeretnél bennünket, és azt tegyük, ami kedves előtted. Jézus nevében, amen.